Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 243. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük megtartó kegyelmedet, szeretetedet, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket ezen a mai napon is. Köszönjük minden jó téteményedet, minden örömünket, amivel megajándékoztál. Köszönjük a nehézségeket, a próbákat, a feladatokat, amelyeket elénk állítottál ezen a mai napon is. És köszönjük akkor is, hogyha nem tudtunk mindent úgy tenni, nem tudtunk mindent úgy elvégezni, hogy az hozzád méltó legyen. Mert te, hogyha kezedbe veszel bennünket, akkor olyannak látsz, amilyennek majd lennünk kell, Jézus Krisztus által fehér ruhába öltöztetve. Kérünk, ahogy ígérted, légy most itt velünk, ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott vagy te is. Mi is összejöttünk a te nevedben, itt most kérünk, légy itt velünk. Add ígédet, szavadat, üzenetedet a mi szívünkbe. Add igaz bűnbánatot, adj lélekben való közeledést hozzád, mert akik közelednek hozzád, azokhoz te is közeledsz. Így kérünk, áldj meg bennünket ezen a bűnbánati estén, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mózes első könyvéből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 15., 16. és 17. verséből olvasom Istenünk ígéjét. Tehát Mózes első könyvének második fejezete, 15., 16. és 17. versek. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halni. Kedves testvérek, amikor azon gondolkodtam, hogy reformáció ünnepére készülve ugyan, mi lehet az első, legfontosabb üzenete reformációnak felénk, amivel meg kellene kicsit erősíteni az életünket, akkor több benyomás, több történés is arra engedett következtetni, hogy próbáljuk meg kapcsolatban gondolkodni. Próbáljuk meg Isten és ember közötti kapcsolatban érezni, látni, és valami olyat megtapasztalni, vagy olyat megérezni és megérteni, amit megértettek azok, akik annak idején egy Isten és ember között megromlott kapcsolatot igyekeztek helyreállítani. Luther Márton, Calvin János, és mindazok, akik tiszta szívvel, életüket nem féltve álltak szemben nem egyházzal, mert nem a katolikus egyházzal álltak szemben, hanem emberekkel. Emberekkel, akik egy rossz kapcsolatban éltek Istennel, maguktól, maguk által megtévesztve és magukat is becsapva. Úgyhogy arra gondoltam, hogy nézzük végig az Isten és az ember kapcsolatát. Mert hogy ha a mi életünkre gondolok, és szeretnék eljutni reformáció ünnepén az úrvacsorai közösségre, valahogy átértékelve az Isten és a közöttem lévő kapcsolatot, akkor meg kell vizsgáljam, hogy honnan indult, meg kell vizsgáljam, hogy min keresztül ment át ez a kapcsolat, és meg kell vizsgáljam, hogy hova kell érkezzen, mit tett az Isten ezért a kapcsolatért, hogy Jézus Krisztus teste és vére ott az úrvacsorai közösségben egy igazi, belsőséges kapcsolatot hozzon létre velem és az Istennel. Kezdjük hát az elején. Ígérem, hogy nagyon hosszú nem lesz, bár annyira röviden ezt nem nagyon lehet átgondolni és átérteni. A Mózes első könyvéig kell visszamennem, amikor az Isten és az ember közötti eredendő kapcsolatot szeretném megismerni, hogyha meg akarjuk látni azt, hogy mit készített, vagy mi volt az Isten eredeti terve velünk az emberrel és a teremtettséggel, akkor a Mózes első könyvében tökéletes útmutatást látunk erre, és ezért olvastam föl ezt a néhány verset, mert fel lehetett volna olvasni az egészet, csak az egyrészt hosszú, másrészt pedig kapcsolódási pontok. Ebben a részben vannak aztán igazán olyan, nyújtanak olyan kapaszkodót, amellyel el tudunk indulni. És talán péntekig érkezünk is valahová. Azt olvassuk, hogy Mózes első könyvében, hogy Isten megteremtette a világot. Megteremtette a világot, és benne megteremtette az embert. Amikor a világról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy egyrészt nem csak a világról beszélünk, hanem mindig beszélnünk kell arról, aki megteremtette. Nincs egyik a másik nélkül. Kettő mindig együtt van, együtt kell róla beszélnünk, hiszen két valóság ez tulajdonképpen. Az egyik, amit mi fel tudunk fogni, ez a teremtett valóság, ez a világ. A másik egy olyan dolog, amit nem tudunk igazán felfogni, ez az Istennek a valósága. Ezt nem akarok senkit kétségbe ejteni, vagy rögtön az elején nem szeretném, ha jótékonyan kikapcsolnánk, de sosem felejtem el, dogmatika professzorunk ezt mindig két idegen szóval jelölte meg, ez a transzcendens racionalitás, ez is az Isten felőli valóság, világ, és az immanens racionalitás, az a világ, amit mi érzékelni tudunk, ez a mi világunk. Két világ. Összeegyezhetetlen és szétválaszthatatlan. Már magában egy kicsit nehéz felfogni ezt a dolgot, de majd elérkezünk oda, ahol mégis összeér a kettő, és mégis felfogható, de beszéljünk először csak erről a világról. Teremtette Isten ezt a világot, és benne rengeteg dolgot teremtett. Nagyon sok gazdag ötlet, nagyon sok fantázia van ebben a világban, ami körülöttünk van. Hogyha nézzük a National Geographicot, vagy a Spektrumot, vagy olvasunk, én nekem kedvenceim voltak a természettudományos filmek és a könyvek Kusztó kapitány sorozatát gyerekkoromban mindig végignéztem, és nagyon nagy élvezettel habzsoltam annak a világnak a sokszínűségét, amiben élünk. A teremtett világ gyönyörűségét. És azt, hogy minden egyedi ebben a világban. Minden más. Gondoljuk el például azt, hogy találunk-e két egyforma falevelet. Vég Tamás nagytiszteltűr mondta el, hogy mindig ezzel szórakozik a hittanosaival, hogy elmondja nekik, hogy gyerekek, hogyha valaki talál két egyforma falevelet itt kint a kertben, vagy az iskola kertjében, akkor annak adok 100 forintot. Hát most már 500 forintnál járnak, mert ugye infláció van, és akkor kitódulnak a gyerekek a parkba, hogy na most kifosztjuk Tamás bácsit. És még eddig egyszer se jött vissza senki, úgy, hogy van két egyforma levél. Két teljesen egyforma levél. Pedig már évek óta csinálja. Nincs két egyforma levél. Valaki egy egész életen át fényképezte Azt hiszem Kanadában, National Geographic hozta egyszer egyik újságjába, hogy fényképezte a hópelyheket. Ugye üveglapra tette őket, és fényképezte őket, és azt állította, hogy még egyszer sem fényképezett két egyformát. Pedig több ezer hópehely fényképét lehetett látni a fotóin. És valóban nézzük meg, mondjuk nem könnyű, főleg manapság elmúlt telekben nagyon kevés hó volt, volt olyan, amiben sok volt, próbáljuk ki egyszer, nézzük meg. Találunk két egyforma hópehelyet? Nem hiszem, hogy találni fogunk, de tehetünk egy másik kísérletet, hasonlítsuk össze az embernek az új lenyomatait. Mindig ezzel próbálom, hogyha valakivel beszélgetek, fiatalokkal elsősorban, akik bele vannak keseredve abba, hogy miért is élnek, hogy mi az értelme az életüknek, hogy keresik az identitásukat, keresik a saját életüket, mindig azt szoktam mondani, hogy nézd meg, legalább 70 milliárd ember, amiről tudunk, vagy körülbelül sejtjük, élt eddig a Földön. Most jelenleg olyan 7 milliárdnál tartunk, de úgy gondoljuk végig az századok, évezredek visszamenésében, meg amit tudunk azonosítani ebben a 100 évben, ugye az új lenyomatok vétele kapcsán körülbelül például is. És nézzük meg, nincs két egyforma új lenyomat. Csak új lenyomat. 70 milliárd ember, még az ikreknek sem, az egypetéjű ikreknek sem egyforma az új lenyomatuk. Óriási a sokszínűség ebben a teremtettségben, és benne maga az ember is egy csoda. Ha elkezdenék utazni, szeretem a csillagászatot. Gyerekkoromban először űrhajós szerettem volna lenni, mindenféle fénysebességű űrmasinákat terveztem, meg figyeltem, hogy tervezik. Tehát gondolkozzunk el azon, hogyha elindulnánk egy fénysebességű űrhajón, akkor 8 percig tartana, és elérnénk a napig. És aztán elindulnánk tovább, és körülbelül 4,5 évig tartana, ameddig elérnénk a legközelebbi fényes csillagig. Fénysebességgel haladunk, mondom, tehát 300 000 km/másodperc. Csak 40 000 km a Földnek az egyenlítőjöve. És hogyha elindulunk végig, akkor 4 év ezzel az iszonyatos sebességgel is csak a legközelebbi csillagig érünk el. És utaznánk 100 éveket, 1000 éveket, milliárd éveket utaznánk, és még mindig találnánk, és lenne csillag, amit azt mondják a fizikusok, hogy 13 milliárd fényévnyi távolság, tehát 13 milliárd év az, amiből a legtávolabbi csillagból jön a fény. Tehát amit most látunk, egy csillag, mondjuk a legtávolabbi csillag, 13 milliárd évet utazott a fény, hogy ideérjen. És még itt nincs vége a világegyetemnek, mert ez csak a mi műszereinknek a határa. Óriási ez a teremtett világ, és gyönyörű, és változatos, és az Istennek a gondolatai látszanak benne. Én hiszem, hogy csak azért nem színpompásabb, csak azért nem különlegesebb, mert ezt már nem bírnánk felfogni. Nem bírnánk idegekkel, hogy mennyire szép ez a világ, vagy mennyire különleges, és mennyire más. És ebben a világban ott van az ember. Ugye már beszéltünk róla. Az ember, aki különleges lény. Mert ő összekapcsolja a másik világgal ezt a világot. Az emberi lény az egyedül, aki nem program szerint működik, mert figyeljük meg, minden ebben a világban program szerint működik, óriási programok vannak, például egy hangyának, vagy sivatagi hangyának a programja, ezt is olvastam egy könyvben, hogy a sivatagi hangya az olyan, hogy elindul keresni az élelmet, és közben cikcakba jár. És nem mennek nagyon messze a hangyabolytól, de ő elmegy 200 méterre, és amikor megtalálja az élelmet, akkor nyíl egyenesen megy vissza a hangyabolyhoz. Mert közben cikcakba járt, és sokáig gondolkoztak a tudósok rajta, hogy miért, honnan tudja ez a kicsi kis állat, ez a parányi bogár, hogy hova kell visszamennie, miközben cikcakba jár, és megfigyelték, és megtalálták a választ. Mindig felnéz a napra, a szemét felfordítja egy bizonyos szögben, és közben elraktározza a nap állását, miközben ő megy. És azt beleépített az idegrendszerébe épített kis kompjúter, a nap állásából, az idő elteléséből pontosan tudja, hogy melyik irányba kell visszamenni a hangyabolyhoz. És csak egy hangya. De program szerint dolgozik. Csodálatos a program, ismétlem a pók hálójának, hogyha megnézzük a szövését, amit a pókba beprogramozott az Isten. Nagyon szép programok szerint megy, programok szerint mennek, ösztönök szerint élnek, de az ember nem. Az ember nem program szerint működik, az embernek van én tudata. És az ember saját maga dönt, és választhat az utak között. És ami csodálatos, azt mondja az írás, hogy az Úristen fogta az embert, és elhelyezte ebbe a kertbe, az Éden kertbe, a világba, hogy őrizze és művelje azt. Hogy neki feladata van, amit önmaga kell, hogy meghatározzon, hogy odafigyeljen rá, hogy őrizze, tehát irányítsa, művelje. Mit szoktunk csinálni a kertünkkel? Ahogyha van valakinek kis kertje, akkor tudja, hogy azt művelni kell. Ott előre kell gondolni bizonyos dolgokat, a váratlan eseményekre felkészülve át kell írni, át kell ültetni, vagy gondozni kell. Hogyha megtámadja egy kártevő, akkor azt permetezni kell. Tehát különböző dolgokat tenni kell ahhoz, hogy, és mindig mást ahhoz, hogy ez működjön, és döntéseken alapul, ráadásul ott van vele az Isten. Nagyon szép, egy kicsit később olvassuk, hogy az Isten szellős alkonyon jár, sétálgat az Éden kertben, és nyilván azért teszi meg, és azért tudja leírni a Szentírást, mert az ember is együtt sétál vele. Ugye az ember, aki gyakorlatilag társa az Istennek. Ő kapta meg egyedül azt a lehetőséget, hogy tud felelni. Saját gondolatokkal felelni az Istennek. Sőt, tud kérdezni az Istentől. Ezt nem tud más. Ebben a világban, legalábbis a mi kis világunkban, egyelőre tudásunk szerint egyedüli intelligens lények vagyunk, mármint én tudattal rendelkező lények, csak az ember. Különleges teremtménye az Istennek, és sokan pedig azt mondják, hogy ez a teremtés valami gyerekmese. Hagyjuk ezt az óvodásoknak szóló mesét, hát hogy lehet az, hogy az Isten fogja, aztán felakaszgatja a lámpásokat a világra, és akkor világítsanak a lámpások. Ez valami butaság. És hogy lehet az, hogy fogja, aztán gyurmázza azt a földet, úgy, mint hogyha gyurmázni, és akkor abból van az ember. Hát ez nem tudományos. Pedig, hogyha kellő alázattal fordulunk a bibliai szöveg felé, akkor még a legnagyobb tudós is meg tudja találni benne az üzenetet. Azt, amiért íródott. Két példa, milyen korban és hogyan írta le az Isten azt, hogy megalkotta a napot és a holdat, világító testeket. Abban a korban írta le, amikor az emberek féltek a naptól és féltek a holdtól. De féltek a naptól, mert attól függött minden. Ha nem világított a nap, akkor baj volt. Ha nagyon erősen világított, akkor is nagy baj volt. Ha holdfogyatkozás volt, vagy napfogyatkozás volt. Megrémültek, és azt hitték, hogy ezek istenek. És azt mondja az Isten, hogy ne félj tőlük, ezeket azért tettem oda, hogy világítsanak. Nyugi, ezek csak világító testek. Ne félj. Lelki gondoz. Szeretettel írja le a teremtés szövegét úgy, hogy egy 6 éves is megérti, ha akarja, és egy professzor is megérti, hogy mi az üzenete, hogy lelki gondoz. Aztán ott van az ember teremtése, ami kicsivel később van, mély álmot bocsátott az Úristen az emberre, pontosabban a nő teremtése. És látjuk, hogy ugye kiveszi az oldalbordát, meg hagyjuk ezt a mesét, de hát miért? Hát az eredete a társnak, a férfi mellett lévő nőnek a legszebb módon van megjelenítve. Vehette volna a talpából is. Nem a talpából vette, hogy taposson rajta. Nem a fejéből vette, hogy uralkodjon rajta. Nem is a válláról vette, hogy minden terhet ráhelyezzen a férfi a nőre, mint ahogy egyes országokban szokás. Láttam ilyen arab országokról filmeket, megy elől a férfi, és mögötte megy a nő, és cipeli a nagy súlyokat. Nem. Az oldalbordából vette, ami körülöl el, a legfontosabb részt, a szívet védi. Gyönyörű a kép, amivel Isten üzen, hogy hogyan viszonyuljon egy patriarchális rendszerben a férfi a nőhöz, és a nő a férfihoz. Szóval maga az ige is csodálatos, a teremtettség is csodálatos, és a cél, amiért az egész alkotódott, az ugye az, hogy őrizze és művelje azt. Már akkor fontos volt, és nagyon fontos most is, miközben mi nem csinálunk más, mint írtjuk ezt a világot. Ugye ezt mindenki pontosan meg tudja határozni, már tudományos munkák ezrei születtek arról, hogy mi történik a világban. Ugye a G7-ek, a leggazdagabb országok már aláírtak egy moratóriumot, hogy 1,5%-kal csökkentik a szén-dioxid, szén-monoxid kibocsátást a levegőbe. Csak az a baj, hogy közben a fejletlen ipari országokba telepítik a gyárakat, és azoknak meg nem kellett aláírni semmit. Tehát ott meg bőven lehet bocsátani ki mindenféle szennyező anyagot a világ vizeibe és a levegőbe. És most már olyan szinten elvékonyítottuk az ózonpajzsot, hogy már nem elég a 12-es faktorú napvédő napolaj, hogyha délután 3-kor szeretne az ember kimenni a napra. Nem biztos, hogy napozni, lehet, hogy csak sétálni vagy fürödni. Óriási rombolást végzünk, elpusztítottuk már az erdőink nagy százalékát. Még csoda, hogy van. Brazíliában őserdő. Művelni és őrizni. Valahogy meg kéne ezt újra találni. Valahogy ott ez működött, abban a kapcsolatban. Abban a szeretett kapcsolatban, amivel Istennel voltunk együtt, ez valahogy ment, és most nem megy. De vajon miért nem megy? Van pedig nekünk kijelentésünk, Bibliánk. Sokan azt mondják, hogy elavult. Modernizálni kéne, frissíteni kéne. Megjegyzem, hogy a Biblia az nagyon régóta ugyanaz. Nekünk sokáig csak a 4.-5. századbeli legrégebb iratok álltak rendelkezésünkre, míg meg nem találták a kumráni iratokat 1945-ben, és kiderült, hogy a kumráni iratokban az Ézsaiás profécia például Jézus Krisztusról pont ugyanúgy benne van végig, és töredék részleteik is benne vannak, tehát a régi szövegek azok ugyanazok. Mert hogy ezek pontosak. Ez a használati utasítás jó. Ez a használati utasítás erre a világra, ami csodálatos, működik. Mert ez a világ az is ugyanaz, ami volt a teremtettségnél. Hiszen a teremtettségben, ugye mondtam, hogy az ember volt az, aki egyedül összekapcsolta a két világot, mert az ember volt egyedül az, aki nem halt meg. Az ember volt az, aki örökké élt. Megkapta az isteni tulajdonság egyik részét. Azt mondta neki az Isten, hogy velem szeretnél kapcsolatba lépni, ezért szükséged van egy tulajdonságra belőlem, ez pedig az örökké valóság. Megkapod. Egy feltétellel. Azt mondja az írás, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz. A kert minden fájáról ehetsz. Még egyszer mondom, ez egy óriási lehetőség. Az ember előtt óriási távlatok nyílnak meg. Azt mondja sok ember, hogy itt a tudásról van szó igazából. Ez volt a francia felvilágosodás nagy veszőparipája, hogy, Hogy azt mondták, hogy bezzeg az a csúnya Isten eltiltott titeket a tudástól. De gondoljuk végig. Azt mondja az Isten az embernek, hogy hajtsd uralmad alá. Uralkodj a tengerhalain, az égmadarain. Műveld a földet, és őrizd, és aztán szaporodjatok, és sokasodjatok, ugye a teremtés után a parancs, szaporodjatok, és sokasodjatok, töltsétek be a földet, uralkodjatok a víz halain, a tenger halain, az ég madarain. Bocsánat, hogy lehet uralkodni a vízben, a vízben élő halakon, hogyha nem ismerjük a csónakot például? Vagy nem tudunk úszni a vizen, hosszabb távon? Hát elvette az Isten az embernek az eszét? Vagy az Isten nem mond rosszat? Vagy az Isten mond butaságot? Hogy lehet uralkodni az ég madarain, hogyha az ember nem lesz képes repülni? Hajtsátok uralmatok alá, ez azt jelenti, hogy fejlődj! Szerezd meg az ismeretet, ismerd meg! Elé vezeti az állatokat az ember elé, és adj neki nevet! Fedezd föl! Nem járnak rossz úton azok, akik felfedezők. Nem járnak rossz úton azok, akik újat találnak ki. Számtalan olyan eset van, hogy valaki intuitív módon feltalál valamit, mint például a benzol molekulát. Carl Benz. Álmodott, és feltalálta, hogy körgyűrűbe rendeződnek a szénatomok. Nem azzal van a baj, hogy mi a tudásunk. Figyeljük meg pontosan, azt mondja az írás, a jó és a rossz tudásának a fájáról nem lehetsz. Jelképrendszer. Azt mondja ezzel az Isten, hogy hagyd meg nekem. Hagyd meg nekem azt, hogy én döntsem el, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát gondold végig, annyi lehetőség van előtted. Lehetőségek milliárdjai vannak. Nyitva van az egész teremtettség előtted, el fogsz tévedni benne. Hibázol benne. Nem tudsz mindent átfogni. Én segítek neked, én eldöntöm, és én megmondom neked, hogy mi a jó és mi a rossz, ha hallgatsz rám. Ha kapcsolatban maradsz velem, ha engedelmeskedsz nekem, ha hallgatod és figyeled azt, amit mondok, és elfogadod, és aszerint teszel, ahogy én mondom. Mert te nem tudhatod mindenről, hogy mi a jó és mi a rossz. Mondok egy példát. Gyerekként fociztunk az utca végén lévő kis térségben, két utcának az Y-ágazásában volt egy nagy szabad terület, és ott fociztunk a domb alatt, úgy hívtuk, mert volt egy nagy domb, ott szánkóztunk is, és volt mellette egy kút, amire jártak vízért akkoriban az emberek, nem volt mindenütt kút, és nem volt minden házban víz. Focizás közben nyáron óriásan kimelegettünk, izzadtunk, és oda mentem ahhoz a kúthoz, amikor az egyik ismerősöm húzott vizet, és olyan jót ittam belőle. Olyan jó volt az a hűs víz, amit éreztem, hogy lecsordul a számon, és végig bele a gyomromban, és hogy lehűt egész testemet, lehűti. Jó volt. Akkor. Este már lázas voltam, és két nap múlva tüdőgyulladással kezeltek. Én nem tudhatom, hogy pontosan mi a jó, mi a rossz mindig. Rá kell hagyatkoznom. Ha ott lett volna az édesanyám, akkor azt mondja, hogy vagy ott lett volna egy felnőtt, ne így áll, mert tüdőgyulladást kapsz. Ő tudja. Az Isten tudja. Mindig pontosan tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt kérte az embertől, hogy ezt hagyd meg nekem. Örökké élsz. Tiéd a világ, teremtettség, az egész. Uralmad alá hajthatod az egészet. Uralkodhatsz rajta. Egyet hagyd meg nekem, hogy figyelj rám, hogy kapcsolatba légy velem, hogy szeretett kapcsolatba légy velem, és fogadd el, amit mondok neked. Hogy én döntsem el, hogy neked mi a jó, és mi a rossz. Mert hogyha nem így van, akkor hibázol, és akkor akár el is tévedhetsz. Mert ha nem így van, akkor át kell lépjél egy másik életminőségbe, egy másik létminőségbe, ez pedig a halál. Mert ha nem így van, akkor meghalsz. Ha nem is testileg rögtön, de lelkileg. Lelkileg halott vagy. meg kell halnotok. Majd a következő alkalommal beszélünk még erről. Isten pontosan látta és tudta, sokan megkérdezik, hogy akkor miért engedte? Miért volt neki az jó, hogy bele tegye a szabad akaratot? Én úgy gondolom, hogy, és ezt sokan gondolják így, az Istennek azért, mert tetszett az, hogy az embernek szabad akarata van. Azért, mert az Isten szeretet. Gondoljuk végig. Mitől szeretett a szeretet? Attól, hogy nem erőszakol semmit meg. És azért is, mert az Isten nem robotokat teremtett, vagy nem program szerint működő hangyákat teremtett, hanem azt szerette volna, hogy saját döntésünkből válaszoljunk neki, és viszont szeressük. Ugyanis a szeretet tulajdonságánál fogva nem erőszakos. Ha már ráerőszakolná magát a másikra, akkor nem lenne szeretet. Ezt már nem úgy hívnák. A szeretet csak kínál, és nem vesz el, és az Istennek tetszett, hogy az ember szeretett kapcsolatban lévő lény legyen vele, igazi szeretetben élő lény. És azt mondja C.S. Lewishoz, hogy Isten tudta, hogy a szabad akarat kockázat, hogy a szabad akarattal egy kockázatot teremt, de az egésznek a csodálatos, grandiózus valóságához és hatalmas különlegességéhez képest ez a kockázat elfogadhatónak tűnt. Sőt, megkockáztatom, hogy Isten tudta, hogy neki mennyit kell szenvednie ezért. Mert ezért a valóban megvalósuló szeretetért Istennek az életét kellett adnia a kereszten. És mégis megtette. Mégis megteremtette az embert. Egy csodálatos kapcsolatot teremtett, amihez foghatót nem tudunk ebben a világegyetemben még egyet. És az ember ezt a kapcsolatot elrontotta, de az Isten még így sem hagyja magára az embert, mert azt mondja, hogy én szeretném ezt a kapcsolatot veled. És Jézus Krisztusban megvalósította újra ezt a kapcsolatot. Mert azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Érezzük? Itt valami helyre került. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Valami más létállapotba kerül az ember. Jézus Krisztusban nincs az a másik fajta létállapot, amiben a bűnbeesés után került, amiben a tagadás után, ami engedetlenség után kerül az ember, ez a létállapot eltűnik. És újra egy olyan kapcsolat lesz az Isten és az ember között, ami a teremtettségnél volt, hogy nincs halál. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Hát ilyen az Isten szeretete. Ezt akarja újra és újra a mi életünkben megláttatni. Vajon látjuk-e? Milyen a kapcsolatunk az Istennel? Vajon vágyunk-e egy olyan kapcsolatra az Istennel, amilyet felvázolt a Biblia számunkra a Teremtést könyvében? Vajon érezzük-e, hogy enélkül nincs igazán helyén az életünk? Hogy valami nincsen rendben, mint ahogy Luthernél érezte, hogy valami nincs rendben, mert nincs rendben a kapcsolat. Kell a gyónás, kell a különböző bűnbánó cédulák, kell ehhez a kapcsolathoz egy közvetítő? Kell. De ez maga az Isten, Jézus Krisztusban, hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Hangsúlyozom, azóta már ugyanerre a katolikus egyház is rájött. És minden keresztény történelmi felekezet elindult egy úton, és az örömteli dolog, hogy újra megtalálja Istennel a kapcsolatot, és egymással a kapcsolatot. Majd beszélünk az egymással való kapcsolatról is. Na most első körben csendesedjünk el, és kérdezzük meg, Istenem, nekem helyén van veled a kapcsolatom? Rendben vagyok? Vagy a halál uralkodik? Vagy egy másfajta lét állapot uralkodik az életemen, és nem te? Mert a lehetőség a kezünkben van, a Szentírás a kezünkben van, a gyülekezet, mint olyan hely, ahol ebben megerősödhetünk, a kezünkben van, használjuk-e? Útmutatás, kezelési útmutató, a Biblia, a Szentírás, minden részletre kiterjedően elmondja, hogy hogyan kell használni az életünket, mint egy jó útmutatás a gépjárműhöz, vagy mint egy szabályrendszer a fociban, hogy az örömteli játék legyen, hogy az örömteli élet legyen, vajon használjuk-e, élünk-e vele, élünk-e benne. Csendesedjünk el, Istennél vigyük életünket, gondolatainkat, szívünket, állítsuk helyre, imádságban Istennel a kapcsolatunkat. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, Te látod az életünket, és Te látod, hogy mennyire hiányzik sokszor nekünk egy olyan kapcsolat, ami betölti a lelkünkben lévő üres teret. Azt a hiányt, ami a Te hiányod. Amit oly sokszor érzünk, és oly sok mindennel próbálunk pótolni, de nem pótolhatja semmi, csak Te. Csak Te töltheted ki. Csak a veled való közösség, a veled való kapcsolat, az a szeretet, az a baráti kapcsolat, amelyel közelítesz felénk, ahogy Jézusban közelítettél, amivel velünk vagy, és amivel vezetsz bennünket a Szentlélek által, azt tesz igazán boldoggá bennünket. És azt oly sokszor elfelejtjük. És elfelejtjük azt, hogyha hiszünk benned, akkor nem uralkodik semmi más, akkor nincsen semmi más, csak Te. És akkor egy olyan létállapotban élünk már itt a Földön, amelyre nem hat a halál sem. Kérlek, segíts nekünk sokféle félelmeink között megtalálni Téged, simogass meg, bátoríts, gyöngyít szavaiddal, irányíts, dorgálj meg, ha kell, hogy forduljunk feléd mindig. Adj igéd által üzenetet, szívünkbe add, hogy vágyjunk rá, hogy kérdezzünk tőled, és Te válaszolj, és a Te kérdéseidre mi tudjunk válaszolni. Kérlek, így áld meg bennünket ezen a héten is, hogy tudjunk készülni a veled való kapcsolatra, közösségre, az Úr Jézus Krisztusban, most is, az elkövetkező napokban, és vasárnap is. Vedd el hibás döntéseinket, bűneinket, tisztíts meg bennünket teljesen Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.